Portrék az eltéről. Zvolenszky Zsófia.
Mikor jött el az életében az a pont, amikor eldöntötte, hogy a filozófiával szeretne foglalkozni?
A szüleim azt mesélik, hogy az egyik legkorábbi nyelvi megnyilatkozásom, legalábbis ami emlékezetes volt a számukra, az pont olyan, ami nagyon is közel van egyrészt a logikához, másrészt meg a nyelvfilozófiához is. Azt mesélik, hogy körbe raktam a plüssállataimat, akkor még sejpítettem igen erősen, és elkezdtem sorolni, hogy a lókának is van falka, az oloszlánnak is van falka, és még felsoroltam néhány plüssállatot, ami ott volt körülöttem, és levontam a következtetést, hogy mindenkinek van falka. Tehát ez pont az a fajta következtetés, ami ugyan nem jól működő valami, de ilyesfajták, amiket vizsgálunk alapszinten logika órákon is, hogy miért és mi is hibázik egy ilyen fajta következtetésben. Komolyra fordítva a szót, tehát igazából engem a 10 éves koromban már a logikai rejtvény nagyon érdekeltek, tehát ezek a lovagok, lókötőkről szóló, talán sokak által ismert rejtvények, rendkívül szórakoztatónak tartottam őket. A matematika volt, ami elsősorban érdekelt, viszont ezen az egyetemen, ahol akkor Massachusettsben tanultam, a matematika oktatás annyira nem nyerte meg a tetszésemet, viszont nagyon izgalmas logika órákat tanított a későbbi témavezetőm, akit Lee Bowie-nak hívtak, és aki aztán meghatározó volt abban is, hogy mikor szóltam neki, hogy engem a logika nagyon érdekelne, és szeretnék egy interdisziplináris szakot e köré tervezni, akkor javasolta, hogy ehhez egyrészt az elméleti nyelvészetet, másrészt a komputáció elméletet, mesterséges intelligenciát, és legnagyobb részben pedig úgynevezett analitikus filozófiát lenne érdemes hallgatnom, és aztán így jött az analitikus filozófia, azon belül is a nyelvfilozófia, amivel most is foglalkozom.
Ha jól tudom, a tanárnő hozott nekünk pár számot. Mi lesz az első?
A 90-es évek első felében egy film keretében jelent meg ez a Crying Game című szám. Külön egy csavar rajta, hogy Boy George énekli, hiszen ennek a filmnek a slusszpoénja az pont arról szól, hogy hogyan is találkozik a transvestita világ egyik képviselője, heteroszexuális világ képviselőjével. Ez az egyetem, ahol én először az alapképzésre jártam, ez egy női egyetem, ami úgynevezett Seven Sisters Egyetem. Ez a gyakorlatilag akkor alakult ez a 7 egyetem, amikor még egyébként fiú egyetemek voltak csak az alternatívák, itt az 1800-as éveknek a közepéről beszélünk, és ezek voltak a nők számára a felsőoktatási intézmények, és ezekből jó néhány aztán koedukáltá vált a 70-es évek során, de egyesek pedig megmaradtak, azt gondolták, hogy van funkciója egy női egyetemnek a mai világban is, és pont, hogy az emancipált világban is. És igazából ezt az egyetemet én nem választottam. Itt kaptam egy nagyon jó ösztöndíjat, és egy nagyon jó egyetem volt, de közben pedig pontosan amiatt, hogy ez egy női egyetem volt, a alternatív életstílusokkal olyan módon szembesültem, ahogy az egy magyar 18 éves számára sok tekintetben váratlan volt és meglepő. Tehát az, hogy az aktivizmus, amit a biszexuális leszbikus szövetség folytatott, meg egyáltalán ezek az életstílusok olyanok voltak, amik 90-es évek elején egy 18 éves számára nagyon-nagyon furcsán hatottak, amellett, hogy ráadásul az egyéb diverzitási aspektusok is váratlanok voltak, tehát akár az, hogy nem olyan homogén ez a társadalom koránt sem az amerikai, mint a magyar, és részben a diszkriminációt úgy próbálják kezelni, hogy ennek az úgynevezett politikailag korrekt mozgalomnak a keretében bizonyos kifejezéseket fekete listára tesznek, és nagyon megfontolják, hogy milyen szavakat hogyan használnak, de ezt akár körülményeskedés extrém fokáig is teszik. Én azt gondolom utóbb belátva, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és hasznos mozgalom, és nagyon fontos, hogy a diverzitással ilyen formán szembesül, ez nagyon-nagyon sok mindent megvilágít, és ennek nagyon komoly társadalomformáló szerepe is van, de ezt aztán néhány év volt, még átláttam, főleg azzal, hogy aztán láttam a kontrasztot Amerika és Magyarország közt, hogy akár a nőkhöz, akár az etnikai csoportok tagjaihoz hogyan és miképpen viszonyulnak, hogy igencsak sok fejlődni valunk van még itthon, és ez a mozgalom amellett, hogy megmosolyogtató aspektusai is vannak neki, igenis, hogy nagyon hasznos, és 10 év alatt óriási változást eredményezett Amerikában.
Hallgatóként az amerikai felsőoktatást, oktatóként pedig a magyart ismerhette meg. Mik a legfőbb különbségek?
Az amerikai oktatásban a BA képzés az egy 4 éves képzés, és nincsenek egyáltalán a szakok izolálva egymástól, de még csak a karok sem. Valaki mondjuk felvételizik a Harvardra, akkor oda bekerül, bárhova elmehet, órákat vesz föl kreditre, tehát a kreditrendszer az olyan mértékben egy szabad valami, hogy tényleg, hogyha afrikai dobolás, és akár afrikai dobolás valamilyen szomszédos egyetemen, amit egy óra erejéig szeretne az a hallgató hallgatni, akkor erre is megvan a lehetősége. És a szakterület ez egy olyan, ami nem alapvetően meghatározó a tanulmányok során. Tehát a kurzusainak a 4 év alatt mondjuk összesen akár csak az 1/4 vagy az 1/3 alokálja a hallgató a szakterületére, egyébként minort választ, meg mindenféle egyéb követelményeket teljesít, és széles körben körülnéz. Ez annyiból szerintem egy jó megközelítés, hogy rengeteg szakterület van, ahol az ember gimnazista fejjel egész egyszerűen nem tudja, hogy a terület miről szól, és nem tudja, hogy szeretne azzal foglalkoznia, vagy sem. Tehát ha csak egy olyat veszünk, hogy antropológia, szociológia, de még egy olyan is, mint a filozófia, esetleges az, hogy valaki a gimnáziumi tanulmányai során találkozik a filozófiával, vagy úgy találkozik vele, ami arra engedne rálátást, hogy milyen is volna ezt a területet behatóbban tanulmányozni az egyetemen, és nekem például a filozófia az úgy jött érdeklődési területként, hogy ez pontosan, hogy az egyetemen alakult ki, és erre egy nagyon fontos, és szerintem nagyon jó lehetőséget adott az, hogy nem volt megkötve a kezem, mikor bekerültem, hanem folyamatában tudtam eldönteni. Akár ha akartam volna, a 3. évben változtathattam volna azon, hogy mi is a szakterületem, és így az ember tényleg a tanulmányait tudja az érdeklődéséhez igazítani, és nem pedig valamiért láthatatlanban kiválasztott szakterülethez kötve végigvinni a BA képzést. A magyar rendszerben ez a karok átjárhatóságánál még most sem működik. Attól még messze vagyunk, hogy itt teljes átjárhatóság legyen a karok között egyrésztről. Másrészt meg a bemeneten is csak annyit tudtunk lazítani, hogy most nem filozófiára, hanem úgynevezett szabad bölcsészetre jönnek be a hallgatók, de hogyha úgy döntenek, hogy nem szabad bölcsész tárgyal szeretnének hosszú távon foglalkozni, akkor az MA szinten tudnak csak váltani. Tehát még mindig a szabad bölcsészként csak idézőjelben művtöri, kommunikáció, film, esztétika és filozófia, amik közül választhatnak, és hogyha úgy döntenének, hogy ők szabadbölcsészként mégis inkább valamilyen magyar szakra mennének, akkor át kell jelentkezniük.
Olvastam, hogy az Erasmus Kollégium vezető oktatója. Mi ez az intézmény tulajdonképpen? Milyen funkciót kíván betölteni?
Ez alapvetően egy tehetséggondozással foglalkozó intézmény, ami jó részt az ELTE tanárai által működtetett, viszont hallgatókat az ország minden pontjáról fogad. Ezt az Erdélyi Ágnes tanárnő és a Margocsi István tanár úr kezdeményezte annak idején, és itt gyakorlatilag alapképzéses hallgatók, akik már kialakult kutató projekttel rendelkeznek, azok, akik jelentkeznek és kapnak egyrészt egy nem túl nagy, de mégis jelzésértékű ösztöndíjat a kollégiumtól, és ami jóval fontosabb, hogy mentorokat biztosítunk nekik egy részről, tehát a projekt, amit az egy év során végeznek, amíg Erasmus kollégisták, ahhoz kapnak valami olyan szakértő mentort, akitől folyamatos visszajelzéseket kaphatnak, és megbeszélhetik, hogy akkor hogyan tovább, miről kellene még írni, milyen egyéb kérdéseknek érdemes utána nézni. És ezen kívül még ez egy nagyon jó közösség is ezeknek a hallgatóknak, akiket felveszünk. Vannak kutatócsoportjaink, amiket tematikusan válogattunk össze. A csoport, amiben én dolgozom, ezt a Kálmán László volt a vezető oktatója, és kérte meg, hogy csatlakozzam. Ez nyelvfilozófiával, nyelvi ismeretterjesztéssel és nyelvészettel foglalkozik, és annyiban nagyon érdekesek ezek a kutatócsoporti viták, meg olvasókörök, amiket rendezni szoktunk, hogy itt ahhoz elég tág területekről jönnek az emberek, hogy ne csak a szakmabelieknek a megjegyzéseit, perspektíváját láthassa át valaki, aki mondjuk egy konferencia előadásra készül, hanem úgy egy olyan is tud visszajelzést adni, aki azért mondjuk, hogyha én filozófiával foglalkozom, akkor egy nyelvész vagy akár egy irodalmár is, akinek, hogyha én jól előadom a kutatási munkámat, akkor ahhoz van kellő rálátása, hogy érdemi megjegyzéseket adjon, de nem csak a szűk szakmai körökből hallott megjegyzéseket, hanem sokkal változatosabbakat lehet kapni. Azt szoktuk megszervezni, hogy legyen egy olyan téma, ami a hallgatókat átfogóan érdekli, a változatos hátterüket adva is, és hogy a hallgatók tartsanak előadásokat, azokat megvitassuk, és rendszeres konferenciákat is szoktunk évente szervezni, ami egy fórum arra, hogy a kollégiumban végzett kutatómunkájukról beszámoljanak a hallgatók. Tehát ez egy közösségi és mentoráló egységként működik. Számomra nagyon inspiratív volt az elmúlt években, mert nagyon kivételes hallgatókat kaptunk, és én magam is nagyon sokat tanultam tőlük, meg azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is, hogy egy ilyen honoráció programként működő valami az egyetemi képzés mellett legyen.
Magyarország legnívósabb bölcsészkarának adjunktusa tanította a New York Egyetemen, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos segédmunkatársa, számos cikke jelent meg magyarul és angolul vezető folyóiratokban, és még sorolhatnám tovább. Sikerült elérni, amit körülbelül ennyi idős korára kitűzött magának, vagy voltak egyáltalán ilyen kitűzések?
Azt említettem már, hogy annak idején ez az amerikai tartózkodás sem egy előre tervezett akció volt. Egy egyéves ösztöndíjról volt szó, amit igazából akkor nem lehetett visszautasítani. A 90-es évek legelején történt ez. Gyakorlatilag olyan volt akkor egy ösztöndíj, mint egy lottónyeremény. Az ember nem gondolkozott rajta, hogy elmegy a cserediáknak, vagy sem, hogyha egy ilyen soros ösztöndíjat a kezébe adtak. És aztán ott alakult ki az, hogy meg kellene próbálni Amerikában tanulni, és az alapképzés során pedig, ahogy végül is a filozófia volt egyre inkább, ami érdekelt, logikából kiindulva, ahogy azt említettem is, akkor az vált világossá számomra, idézőjelben véve világossá, hogy hát, hogyha én a filozófiának ezzel a ágával szeretnék foglalkozni, ezzel az elsősorban angol nyelvterületen művelt analitikus filozófiával, akkor nekem jó eséllyel Amerikában kell pályát terveznem és állásokban gondolkodnom. És ott is mentem el aztán PhD-zni, ez történt a New York Egyetemen, ami ugyan átfogóan nem egy kimagasló egyetem hagyományosan, és nem a patinás egyetemeknek az egyike. A filozófia tanszék az egészen fantasztikus lett akkor, amikor indították a PhD programot, és amikor én is elkezdtem a tanulmányait az első évfolyam tagjaként. És akkor én mindvégig abban gondolkoztam, hogy nem fogok tudni Magyarországon elhelyezkedni ezzel a kutatási területtel. És aztán véletlenek során derült ki egy pécsi konferencia keretében, hogy itt igenis nagy változások vannak. Egyrészt az ELTE-n is az analitikus filozófia, az tananyagnak most már egyre inkább szerves része, egyre nagyobb szerepet kap az alapképzésben is, és egyre többen foglalkoznak is vele. Másrészt a Közép-Európai Egyetemen is az egyik fő profilként jelent meg. És már korán sem éreztem úgy, ahogy előtte, hogy Amerikában kézenfekvő, hogy a filozófia az ez a típusú, sokak által kicsit száraznak tartott, de mindenképpen nagyon rendezett érveket kritikusan vizsgáló műfaj és filozófiai kérdéseket az érvek bizonyos stílusú mérlegelésével vizsgáló műfaj. Ehhez képest azt vártam, hogy hát Európában meghökkennek, hogy egyáltalán ez a filozófia, hiszen mindenki, vagy legalábbis sokan referenciapontnak Nietzsche-t tekintik, vagy akár Schopenhauert, akár Hegelt, Heideggert. Tehát ide inkább azt láttam, hogy ez ugyanúgy egy lehetségesen művelhető terület Magyarországon. Nyilván nem olyan formában, mint Amerikában, de mégiscsak megvan neki egy nagyon fontos helye. És akkor egyrészt ezt láttam, másrészt meg aztán az életem is úgy alakult teljesen váratlanul, hogy a férjem, akivel összeakadtam New Yorkban, ő is magyar, és akkor azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hogy milyen is Magyarországon élni, főleg én, mert azon a ponton én 10 éve nem éltem Magyarországon, és 91 volt, amikor én elmentem, tehát ahhoz képest igencsak sokat változtak a dolgok a 2000-es évek elejére. És aztán annyira megszerettük, hogy úgy gondoltuk, hogy akkor azokat az alternatív terveket, amiket szültünk, hogy ha mégsem tetszene Magyarország, akkor a budapesti élet, akkor szakmailag nem találjuk meg azokat a lehetőségeket, amiket szeretnénk, akkor posztdoktori ösztöndíjakkal Amerikában próbálnánk meg tovább menni. Ezeket a terveket szépen háttérbe pakoltuk, mert ez az itthoni élet, főleg a család és a sok barátnak az itt léte az nagyon is egy meghatározó tényező volt. Emellett azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben is voltam, mert Magyarországon alig ismertem filozófusokat, egy-két konferencián találkoztam velük, és így volt aztán, hogy az egyikük felhívta a figyelmemet a Kelemen János tanár úrra, aki akkor a Filozófia Intézetnek az igazgatója volt, és a Kelemen tanár úrnak pedig javasolta, hogy nézze meg az önéletrajzomat, megbeszéljen velem, amikor egy kutatói állás üresedett a nyelvfilozófia kutatócsoportjában, és gyakorlatilag így kerültem először az ELTÉ-re, úgyhogy hogy ez nem volt egy kiszámítható fordulat, hiszen állásból nagyon kevés van egyetemi berkeken belül, mivel hogy folyamatosan pénzügyi problémák miatt inkább leépítések, mint sem, hogy új emberek felvétele, amit az ember hal, meg amivel találkozik. Én elégedett vagyok azzal, ahol most tartok, mindezt számításra, mivel tudom, az alternatíva az lenne, hogy Amerikában egy egyetemi oktatóként dolgoznék. Nagyon szeretem az ELTÉ-n a kollégáimat, a hallgatókat is, és ezt nagy kihívásnak tartom, hogy most az oktatási rendszer meg tudjuk reformálni, és hogy ezt megfelelőképpen tesszük meg. Tudom, hogy elég sokan agályokat fejeztek ki a diákképzéssel kapcsolatban, hogy ez igazából olyan, mintha egy kis gimnázium ráadás lenne az egyetemi évek során, és nem méltó ez a régi fajta egyetemi oktatás színvonalához. Azt gondolom, hogy azzal, hogy nagyon sok hallgatónk van, és nagy létszámú órákkal is kell számolnunk, igazából pont annyiban egy lehetőséget is kapunk, hogy ugyan nem korán sem annyira elmélyültem, mint egy kis létszámú szakszemináriumon, de mégiscsak a gondolkodását, világképét tudjuk nagyon széles körben hallgatóknak befolyásolni. Ez más eszközök szükségesek, más hangsúlyok, de ez szerintem van egy annyira komoly feladat, mint egy emelt szintű szemináriumnak, és konkrét emelt szintű kutató a munkával foglalkozó szemináriumnak a kitalálása, hogy egy ilyen szélesebb körben is emészhető, élvezhető, ismeretterjesztő órán a filozófiának, logikának fontos aspektusait megismertessük, meg esetleg megszerettessük a hallgatókkal. A 80-as évek Madonnájának igen nagy csodálója voltam. Akkoriban talán nem, mert a magára adó alternatív tinédzserek a 80-as években nem hallgattak kortárs zenét, hanem azt hiszem, hogy Pink Floydot és Queent hallgattak jó részt Magyarországon. Én is ebbe a csoportba tartoztam. Utólag viszont azt gondolom, hogy tényleg egy forradalmi fordulat, és nagyon szép innovációknak sora volt, amit Madonna popzenébe behozott. Ennek ellenére mégiscsak a poén kedvéért nem egy Madonna számot hoztam, hanem a 80-as évek egy jóval feledhetőbb, és talán jóval feledhetőbb előadójának a számát. Zoltán Erikának volt pontosan egy Madonna című száma, aminek a videoklipjét megnézni most egy igazi időutazás. Ezt mindenkinek ajánlom, ezt is, és a Túl Szexi Lány című számnak a videoklipjét is. A váltöméses neonzöld pólók és mindenféle egyebeknek a felsorakoztatása egészen lélegzetelállító. Ez a szem a Madonna videóknak a stílusjegyeit sorakoztatja fel igen sokat közülük Zoltán Erikától, és pont egy olyan magyar attitűdöt tükröz, amit főleg így Amerikában tanulva, aztán visszajövve én igencsak szórakoztatónak találtam. Ennek a refrénje az az, hogy Madonna, Madonna, nem versenyzek veled, Madonna, Madonna, csak énekelgetek, Madonna, Madonna, legyen tiéd Amerika, én nem megyek oda. Ez szerintem egy igazi gyöngyszem.
Mit csinál egy filozófus szabad idejében, már ha mondjuk van ilyenje a tanárnőnek?
Az változó, hogy mennyi idő marad, főleg a fél év közben egyéb teendőkre. Azért én sportolással elég sokat szoktam foglalkozni, ez gyakorlatilag egy megkerülhetetlen dolog, hogyha az ember egyébként egész nap a számítógép előtt ül, meg az egyetemen a katedrán áll, és a tanszéken tölti az idejét, tehát ez alapvetően egy ülő elfoglaltság, azon túl, hogy az ember áll, amikor tanít, vagy éppen mászkál. Úgyhogy egyrészt a hallgatók láthatták is talán, hogy a rolleremen közlekedem. Ezzel elég sok időt töltök, és versenyeken is indultam még a nyár során, és ez igazából egy jó néhány éve, most már majdnem 10, hogy elképzeltem, hogy mivel a bicikli az sosem volt annyira nagyon szimpatikus, és annyira biztonságérzetet keltő jármű, hogy ez a roller volna az igazi. És gyakorlatilag egy eufória ráállni még a mai napig. Nagyon-nagyon szeretem, főleg mikor süt a nap akár egy téli délutánon, akkor egy igazi jó érzés, hogy az ember nem a metrón utazik az Árpád hídtól a nyugatig, hanem ott a Dunaparton szépen végig gurul. Ezen kívül rákaptam a Margit-szigeten a futásra is, és innen jön ez a szám is, amit az Abbától választottam. Abbára futni a legjobb dolog. Próbáltam egyebeket is, vannak nagyon jó alternatívák, de hogyha az ember nagyon elfárad, és a végén az utolsó 5 percet spintelni szeretné, akkor semmi annyira nem pörgeti föl, legalábbis engem, mint az Abba. És szinte egy olyan számot választottam, aminek azért a szövege, hogyha az ember egy kicsit jobban figyel rá, akkor egy érdekes valami. Ez a Thank You for the Music, ahol arról beszél, hogy az éneklés és a zene az mennyire fontos volt az ő életében, hiszen előbb énekelt, mint beszélt volna, és előbb táncolt, mint járt volna, és hát van egy Abbára jellemző naivitás a szövegében, de közben szerintem ez egy időtlen szám, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes meghallgatni. Ezekre főleg azóta van időm, mióta a disszertációmat befejeztem, azért az egy nagy vízválasztó az embernek az életében. Azt mondtam magamban még a 2000-es évek elején, hogy na majd, hogyha meg lesz a disszertációm, akkor kreatív hobbikhoz is vissza fogok térni, mert annak idén igen sokat vartam, meg ékszereket készítettem, ezüstműveskedtem. Azt hiszem, hogy ennek talán most már az elkövetkező 1-2 évben el is fog jönni az ideje, és akkor ezekhez is inkább vissza tudok térni.
Mi jön még ezután? Mik a tanárnő tervei mondjuk az elkövetkezendő 20 évre, vagy akár kisebb időtartamra?
További rollerérmeket szeretnék nyerni. Ez eddig egy nagyon sikeres vállalkozás volt, mivel hogy a bicikli versenyeken ugyan meghirdették a roller kategóriát részben rám való tekintettel, de induló nem nagyon akadt. Az egyik versenyen volt egy férfi versenyző, de mi külön kategóriában indultunk, így a két verseny, amin indultam, mind a kettőn aranyérmes voltam, és remélem, hogy ez a sikersorozat ez folytatódik, de ha nem is ezek a versenyek, ezek mindenképpen változatosságot hoztak így a nyaramba. Komolyra fordítva a szót, hát itt az egyetemen igen sok tennivalónk van az MA programnak a kialakításával. Ez most szeptemberben indul, de nyilván az első néhány évnek a tapasztalatai alapján még elég sok mindent kell alakítani. Másfajta egység, egy 3 éves BA tanulmány, mint a régi egyetemi képzésnek az első 3 éve, és ennek jó eséllyel a kurzusoknak a szintjén is meg kell jelennie. Tehát ugyanazokat a kurzusokat ugyanabban a formában nem tudjuk elsütni, mert nem alkotnak úgy egy koherens egységet sem a BA képzésben, sem az MA képzésben, mint ahogy ezt esetleg régen az alapképzésben tették. Emellett az utóbbi éveim jó része a disszertációmnak az írásával teltek, úgyhogy most kezdtem el inkább ismét konferenciákra járni, nemzetközi konferenciákra. Szeretnék majd tanulmányutakra is, külföldi ösztöndíjakra is menni egy-egy hónapra, vagy hogyha éppen úgy jön ki a helyzet, és megoldható, akkor egy fél évre, mert ezek ahhoz, hogy az ember a nemzetközi kutatás sűrűjében érezze magát, és lépést tartson vele, ezek elengedhetetlenek. És akkor így a publikációimat is szeretném egy nemzetközi közönség előtt is, és azért láthatóvá tenni. Ez azért manapság már sokkal egyszerűbb, akár Magyarországon ülve is, hiszen már amikor a disszertációmat írtam, akkor is megvolt az a szerencsés helyzet, hogy annak ellenére, hogy nem voltam Amerikában, azoknak, akik az én témáimmal foglalkoztak, az anyagaival lépést tudtam tartani, hiszen jó részt a preprint változatokat feltöltötték a weboldalukra, vagy ezt a adatbázisokon akár el tudtam érni, esetleg a CEU könyvtáron keresztül, vagy valamilyen egyéb módon. És ez akkor olyan, mintha az ember jelen is lenne az ottani életben, annak ellenére, hogy az Atlanti-óceánnak ezen az oldalán van, de mindenképpen fontos azért az is, hogy néha fizikailag is az emberrel egy vezető egyetemnek levegőjét szívja külföldön is, és az ottani előadás sorozatokra járjon, kollégákkal vitatkozzon, tartsa velük a kapcsolatot, úgyhogy remélem, hogy ebből most majd több is lesz.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Arra szeretném kérni a tanárnőt, hogy az utolsó számot konferálja fel nekünk.
Ennek a szövegéről nem tudok nagyon sok érdekességet elmondani, azon túl, hogy egy szerintem igen kiemelkedő számról van szó, a Pink Floydnak a Shine on You Crazy Diamond. Ezt azért választottam, mert itt az egyetemi évekhez kapcsolódóan több számot is előhoztunk, és azt gondoltam, hogy akkor, ha már máshogyan nem legalább fordított sorrendben, gimnáziumi éveimnek az egyik meghatározó darabja is reprezentálásra kerüljön. Ahogy azt említettem is, egy igen domináns Magyarország irányzat volt a 80-as évek végén, hogy az emberek inkább a tinédzserek, inkább a régebbi előadóknak a számait hallgatták, és mélyen megvetették főleg az italodiszkóra hajazó olyan 80-as évek zenevilágot, ami jellemzően ezekből az egy számos csodákból állt. Tehát ezek a magyar gimnazisták, akik ezeknek a slágerlistáknak, hogy úgy mondta, hogy ezt ők gondolták, vagy mi gondoltuk, nem dőltek be, azok Joris Pink Floydot és Queen, Beatles még, talán valamennyi Velvet Undergroundot hallgattak. Nem volt nagyon széles ezeknek a skálája, és nekem a Pink Floyd volt az egyik ilyen meghatározó gimnáziumi zene, amit napi szinten hallgattam. Úgyhogy ezért a Shine on You Crazy Diamond.
Zvolenszky Zsófiát Szijjártó Anna kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.